Isten igéjét Péter apostol második leveléből olvasom, az első fejezet harmadik versétől a 11. versig. Az ő isteni hatalma megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való. Azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Ezek által drága és hatalmas ígéreteket kaptunk, hogy általuk isteni természet részesei legyünk. És megmeneküljünk attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban. Éppen ezért teljes igyekezettel törekedjetek arra, hogy hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben az ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban álhatatosságot, az álhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Urunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek. Akiben pedig ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó és elfeledkezett arról, hogy régi bűneiből megtisztult. Ezért tehát, testvéreim, igyekezzetek még jobban megerősíteni elhivatásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezt teszitek, nem fogtok megbotlani sosem. És így majd dicsőségesen mehettek be a mi Urunk és üdvözítünk Jézus Krisztus országába. Ilyen szokásos apostoli levél stílus, nem hiszem, hogy úgy különösebben megmozgatta a többséget. Elhívás, meg kiválasztás, meg kegyesség, meg van azért egy érdekes, az isteni természet részesének lenni, azért az úgy érdekes. De hogy azt gondolom, hogy először ez olyan könnyen távol marad. Úgyhogy máshonnan is szeretném kezdeni, hogy aztán nagyon közel jöjjön hozzánk ez a rész. Mégpedig onnan, hogy néhány héttel ezelőtt egy kilátóba ültem itt csendben, és nem tudtam más tenni, ott volt két srác, ilyen késő 20-kora 30 éves, és beszélgettek, és hát nem tudtam nem hallani. És így nagyon őszintén beszélgettek arról, hogy éppen barátokat emlegettek, és azt, hogy melyiknek a kapcsolata hogy ment szét. Tehát, hogy a párkapcsolat hogy ment szét, hogy nem hiszem el, hogy az ilyen és ilyen ember, és 10 éve együtt volt már avval a nővel, és akkor egyszer csak az a nő azt fogta magát, és kilépett a kapcsolatból. És így érződött azon a srácon, hogy ilyen mély megtörtség van benne, hogy hát akkor hogy van ez? Hogy lehet 10 év után így elmenni? Vagy néha olvasok nem legépületesebb ilyen blogokat vagy kommenteket, de tudjátok, tartani kell a kultúrával a lépést. És a napokban valami ilyen jött valahol elém, hogy egy szintén ilyen relatíve fiatalabb nő arról ír, hogy összejött egy férfivel, és nagyon-nagyon egymásra találtak, és hihetetlen a harmónia, és együtt vannak, és így megy az utcán, fogja a kezét, és minden gyönyörű. És egyszer csak így beszakad, hogy na jó, de meddig? És hogy? És ilyen hidegség jön, és így érzed, hogy nem talál fogódzót erre a kérdésre és erre a problémára. Mondhatnám azt, hogy welcome to the real world. Abban a világban élünk, ahol 3-4-5 éves kapcsolatokat SMS-ben mondanak fel. SMS-ben. És általában úgy, hogy hát sajnos már nem tudlak úgy szeretni, mint régen szerettelek, és nem akarok neked rosszat. Ennyi. És akkor nem beszéltem most csak a párkapcsolatról, vannak a barátságok. Ha belegondolsz arra, hogy volt valaki, aki barátod volt, most nem ilyen férfinő párkapcsolat értelemben, és hogy milyen könnyen el tud tűnni egy barát az életből. Vagy esetleg eszembe jut más valaki, egy házas pár, akik elvesztették a 3 éves gyereküket súlyos rákos betegségben, és arról beszélt, hogy a barátaiknak a többsége eltűnt, mert nem tudtak mit kezdeni avval, hogy ők egy ilyen drámát éltek át, és elég kevés az, aki mellettük maradt ebben az időszakban. És akkor, hogyha egy kicsit ezt az egész valóságot, ami mindannyiunk valósága, így közelebb hozzuk a keresztény gyülekezethez, meg a keresztény élethez, Akkor egy ilyen kérdéssel folytatnám, hogy mi kell ahhoz, hogy nekünk valóban élet-halál kérdésé legyen az, ami tényleg élet-halál kérdés. Hiszen a keresztény emberek, azok az emberek, akik párkapcsolatban például holtomiglan, holtodiglan szövetkezünk egymással. Vagy a keresztény emberek azok az emberek, akik amikor hitre jutnak, és ez megérik bennük, akkor megállnak Isten és a gyülekezet színe előtt, és azt mondják, ahogy ezt többen mondtátok is itt, hogy és ígérem és fogadom, hogy Jézus Krisztusnak egész életemben hűséges követője, és a református anyaszentegyházunk hűséges úrvacsorával élő tagja leszek. De úgy tűnik, hogy ezek a dolgok, ezek valameddig tartanak sokakat, és aztán váratlanul, vagy talán nem is annyira váratlanul, de nagyon könnyen eljön egy olyan pont, amikor aztán vesztük a kalapot, és azt mondjuk, hogy akkor köszönöm, viszlát. Arról szeretném ma beszélni, hogy mi a baj a hűséggel. És nem tudok rá választ adni. De azt gondolom, hogy úgy a szélesebb társadalomban és a kultúrában, mint hasonlóan az Isten népében nagyon nagy baj van a hűséggel. Házasságok, és ha a keresztény gyülekezetre, a mi gyülekezetünkre gondolok, akkor visszatérően házassági válságok és válások. Mi a baj a hűséggel? De nem csak a házasságokról kell itt beszélni, hanem arról, hogy hogyan vagyunk hűségesek a másik emberhez, a baráthoz, a testvéremhez, akár gyülekezeti értelemben. Hogyan vagyok hűséges Isten népéhez, a gyülekezethez, ha keresztény vagyok. Hogyan vagyok hűséges Istenhez. Mert úgy tűnik, hogy egy olyan helyzetben, egy olyan korban élünk, amikor nagyon hamar elfáradunk, és nagyon hamar feladjuk, nagyon könnyen kilépünk, és nagyon könnyen továbbállunk. Valaki egy e-mailben így utalt arra, hogy András, már rám vonatkozott a mondata, már hosszabb ideje üti a vészharangot a házasságok kapcsán, és aki többször itt van, mert azt tudja, hogy ez így van. És ha Isten megadja, akkor az elkövetkezendőben én sokkal inkább fogom ütni a vészharangot. Mégpedig azért, mert az a bevezető alapján is a házasságok válsága és a gyülekezetben megjelenő keresztény emberek, akik hosszú ideje együtt voltak, meg Istennel voltak, válásai, ez bizonyos értelemben csak egy tünet. Ez csak a tünete valaminek. Ez az a hely egy keresztény gyülekezetben, ahol a legjobban meglátszik, hogy mennyire meggyengült a hűség, hogy mennyire meggyengült a hit, és hogy mennyire meghidegült a szeretet. De ott van ez mindenhol máshol is. Csak itt látszik a legjobban. Mi köze ennek Péter apostol leveléhez, amit felolvastam? Az, hogy Péter apostol bíztatja, buzdítja a hallgatóit, és tulajdonképpen ez a summája ennek a résznek, hogy igyekezzetek megerősíteni az elhívásotokat, a Krisztusban való elhívásotokat, hogy ne botoljatok meg, hogy ne essetek el, hogy ne valljatok kudarcot. És a Szentlélek ugyanezt teszi, amikor ezt a bibliai szöveget ma megeleveníti közöttünk. Ugyanezt teszi, hogy meg akarja erősíteni az elhívásunkat. Ha volt, el akar hívni bennünket, ha még nem volt. Éppen azért, hogy valahogy valami a hűség területén elkezdjen történni, elkezdjen változni. Úgyhogy három pontban szeretném ezt végigtekinteni a bibliai rész alapján. Az első, hogy nézzünk rá, hogy mi az a helyzet, amiben a levél hallgatói vannak, és amiben mi is vagyunk. Másodszor, mi az az elhívás, amiről Pál emlékeztetni akarja őket, ami által megerősíti az elhívást. Mi ez az elhívás? És a harmadik, hogy mit jelent ennek a kimunkálása. Tehát először a helyzet, másodszor pár buzdít, erősít, mi az elhívás, és hogyan munkáljuk ki. Erről a három dologról szeretnék beszélni. Egy keresztény gyülekezet, vagy egy keresztény közösség, mint akiknek Péter apostol is ír, ez mindig egy konkrét helyzetben van. Egy levél, egy ilyen újszövetségi levél soha nem valamilyen ilyen általános kifejtése teológiai igazságoknak, hanem mindig konkrét reakció, az evangélium, az örömhír fényében konkrét reakció konkrét helyzetre, konkrét kihívásokra. Ez a reakció egyrészt pásztori, mindig meg akarja erősíteni a keresztény gyülekezetet abban, amit hisznek, abban, akik ők maguk. Másrészt pedig missziói mindig, mert hiszen azért akarja őket megerősíteni és átformálni, megújítani, hogy betöltsék azt a küldetést, ami a világban rájuk bizatott, mint Isten népére. Ez a konkrét helyzet, ahogy itt bibliamagyarázók beszélnek erről, itt az, hogy megjelenik, ha valaki végigolvas ezt a levelet, elég furcsa dolgokat olvas később, ilyen angyalokról, mennek a viták, meg nemzetségtáblázatokról, meg utolsó idők, meg elmúlik a világ. Megjelenik egy olyan tévtanítás a gyülekezetben, ami kicsit később fog aztán teljesen szárba szökkenni a második században az első korai keresztények életében, de már itt van, és ami el akarja nyelni az evangéliumnak az igazságát. A tévtanítás az sohasem valamilyen elvi dolog, amin teológusok vitatkoznak, hogy most így van, vagy nem így van. A tévtanítás azért kérdés az apostolnak, mert a tévtanítás ledarálja a keresztény gyülekezetnek a karakterét, a jellemét, az életét, mindenét. Tehát az életről szól, mint hogy az evangélium az életről szól, és nem valamilyen teológiai vitákról. Melyek ennek a jellemzői? Három jellemzőjét szeretném ennek elmondani, mi volt annak milyen helyzetben lehetnek ezek, akiknek ír az apostol, és utána ezt a hármat egy kicsit párhuzamba szeretném hozni abból, hogy milyen helyzetben vagyunk mi, a mai keresztények. A tévtanításnak az egyik helyzet, ami megjelenik, az az, hogy az evangélium üzenete úgy tűnik, hogy itt a tévtanítóknak a munkálkodása kapcsán egyre jobban kiszakad az eredeti, igazi, bibliai, ószövetségi és apostoli értelméből, és egyre inkább a saját szájuk íze szerint kezdik ezt magyarázni. Ez azért jelentős, hogy azért egyértelmű, mert Péter apostol később nagyon keményen arról beszél, hogy tudnotok kell, hogy az írás egyetlen proféciája sem ered önkényes magyarázatból, sohasem ember akaratából származott a profécia, az Isten igéje, hanem a Szentlélektől, és újra, hogy vissza akarja gyökeresztetni őket a bibliai nagy igazságba. De a tévtanítók valahogy kiszakítanák ezt onnan, ez az első dolog. A második dolog szintén egy szakadás, meg a harmadik is így fogalmazta meg. A második dolog, hogy elkezd elszakadni egymástól a hit, hogy mit hiszünk, meg az élet, hogy hogyan élünk. Az Istennek kedves, szent élet. És megint ennek a tipikus tévtanításnak, ami itt van, ennek ez a tulajdonsága, hogy arról beszél, hogy a lényeg az, hogy megvilágosodj az ismeretedben. Egyfajta ilyen belső megvilágosodásra eljuss, és amikor erre eljutsz, akkor már rá fogsz jönni, hogy nem számít, hogy mit kezdesz a testeddel, hogy hogyan élsz, mert ebben a világosságban te már túl vagy ezen. És ezek az irányzatok, később a gnoszticizmus lett ez, ezek ilyen hihetetlen kicsapongó életmódba mentek át, mert teljesen mindegy, hogy mit csinálunk a testünkkel, az életünkkel, elszakad a hit az erkölcstől. És ha valaki azt mondja, hogy össze kéne ezeket tartani, akkor azt mondják, hogy hát te még nem vagy elég megvilágosodott, mi már többet látunk. Ez a második szakadás. A harmadik, elszakad a jelen és a jövő, mert az a bibliai nagy igazság, ami a jövőhöz tartozik, hogy Isten egy napon eljön, megítéli az egész teremtett világot, az ő színe előtt megáll minden egyes ember. És ebben a napban, ebben az órában, amikor Jézus visszajön és eljön az ítélet, Isten újjá teremti az egész világot, és kiradírozza a gonoszságot, kiradírozza az álnokságot, kiradírozza a bűnt, és egy olyan világot teremt, ahol nem lesz többet semmi, ami fájdalom, ami bűn, ami halál, ami pusztulás. De ezt is tagadják, sőt gúnyolódnak, hogy ez is kiderül a levélben, olvassátok, hogy hát ez a Jézus, hát csak nem jött vissza, annyira vártátok, már nem is lesz itt utolsó idő, stb. Ez a helyzet, értitek? Ez a helyzet, és meg akarja őket erősíteni. De mielőtt tovább mennénk a bibliai szakaszba, hadd mondjam azt, hogy nagyon érdekes, hogy ez a három dolog megjelenik abban a világban, amiben mi élünk, ami egy, hadd mondjam így, egy szélsőségesen individualista és relativista kor. Miért? Nézzétek, először ugye az evangélium kiszakad az ószövetségi apostoli tradícióból. Nem ez történik ma? Csak kicsit máshogy. Nem azt mondjátok egy csomó, már bocsánat, hogy így mondom, hogy hát az evangélium az én értelmezésem szerint ez is ezt jelenti. Ja, hogy van egy ilyen, hát azt már nem úgy kell gondolni, az már régen volt. És nagyon sok keresztény ember pont azért, mert, és arról beszélünk, hogy mi a baj a hűséggel, figyeljetek, mert ez összekapcsolódik, ne felejtsd el. De az egyik dolog, ami a baj a hűséggel, az ott van abban, hogy a mai ember önmagát tartja a végső tekintélynek. És ezért az evangélium igazsága kiszakad a bibliai beágyazottságban, és a mai világban bekerül az önmegvalósítás, az önmegváltás, a pszichológiai kategóriák valóságába. Minden én rólam szól. A második dolog, amit látunk, elszakad a hit és az erkölcs. Ugyanezt történik ma, keresztény gyülekezetben is. Miért? Mivel én vagyok a végső tekintély. Hát nem így mondjuk, de ez formált minket. Ilyen világban élünk. Ezért az etikára nézve én döntöm el, hogy mi jó és mi rossz. Na? Én döntöm el, hogy mit tartok igaznak, és mit nem tartok. És észre se veszük, hogy mennyire a korabeli, a mai kultúra, vagy bibliai szóval világ határoz meg. Hogy mondjak egy példát, ami ezt felmutatja. Hogy mennyire nem látjuk, hogy mennyire az a világ formál minket, keresztényeket is, amelyikben élünk. A nyugati társadalomban minden, ami a szexualitás, szexuális hűség kérdéséhez tartozik a Bibliában, azok a kérdések, amit a Biblia ezen a területen bűnnek vagy engedetlenségnek nevez, az a nyugati társadalomban egyáltalán nem az. Ez teljesen bevetett, se házasság, se semmi. Ez nem bűn ebben a világban. De ha elmegyünk egy pár ezer kilométert mondjuk egy tradicionális kultúrába, mondjuk egy indiai kultúrába, pont mondta nekem ma valaki, most, vagy egy hindu kultúrába, akkor ott még sokkal nagyobb szentsége van a házasságnak, a házassági hűségnek, férfi és nő szerepének. És ott abszolút bűnnek tartják, még a pogányok is, értetek, még a hinduk is, az, amit a Biblia a szexualitás területén bűnnek tart. De ugyanakkor a nyugati kultúrában mi hihetetlenül érzékenyek vagyunk mindenre, ami kirekesztés, ami rasszizmus, és azt kell mondanunk, hogy ez bűn a Biblia szerint? Igen, bűn. De ha elmész egy tradicionális kultúrába, mondjuk egy hindu kultúrába, ott ez közel sem számít bűnnek. Ami azt mutatja, hogy milyen módon, mennyire tudjuk a Biblia igazságait a saját világképünk, kultúránk alapján alakítani. A második dolog, azért szakad el a hit a mi életünkben az erkölcstől, mert mi azt gondoljuk, hogy felülírhatjuk lazán azt, amit az Isten igéje mond. Harmadszor, a jelen és a jövő kérdése, ugye, amiről beszéltem, hogy eltűnt, elhomályosult előttük is, meg előttünk is az, hogy Isten új eget és új földet teremt, és amikor Isten megújítja ezt az egész teremtett világot, annak része az ítélet, hogy minden embernek egy napon meg kell állni Isten ítélőszéke előtt. És hogyha ez nincsen előttünk, figyelj, miről beszélünk, mi a baj a hűséggel, akkor valami nagyon fontos dolog, ami azt mondja, hogy van egy örökkévaló valóság, és van egy ideiglenes valóság, amiben élek, ezek a dolgok nem fognak egymással arányosan kapcsolatba kerülni, hogy a jelenem meghatározza a jövőmet, mert a jövő le van törölve. És ezért nagyon hasonló a helyzet abban, amiben Péter találja azokat, akiknek ő ír. Buzdítja őket, emlékeztet Krisztusban az elhívásra, majd figyelmeztet ennek a megélésére. Másodszor, mi ez az elhívás? Emlékeztet. Hadd olvassam még egyszer ezt az egy vagy két verset, azt mondja, az ő isteni hatalma megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és az Istennek kedves életre, így mondom, életre és kegyességre van a szövegben, de ezért nehezen érthető ma, tehát az Istennek kedves életre való. Azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Az elhívás tehát azt mondja, abból fakad, és arra emlékezteti őket, amikor ezzel a probléma halmazzal szembe találja magát, emlékezteti őket arra a Jézusra, aki a saját dicsőségével és erejével hívott el.
Ez a szó, hogy ereje, ez inkább úgy fordíthatnánk, hogy Jézus nagyszerűsége, Jézus igazsága, Jézus csodálatos jelleme. Azt mondja ezzel, hogy Jézus egyedi saját dicsősége, és Jézus egyedi saját utánozhatatlan jelleme, igazsága, jósága az, amit az elhívásban megismertetek. És ez nem valami elvont dolog, és ezért olvastuk az istentisztelet elején azt a történetet, ahogy ez a Péter apostol, aki itt írja ezt a levelet, átélte, amikor először találkozik Jézusnak az elhívásával. És ha emlékeztek a történetre, felelevenítem, arról van szó, hogy nyilván Péter már hallotta Jézust, már van valami kapcsolat közöttük, valami már elkezd alakulni, és Jézus a szolgálata alkalmával megjelenik a Genezáreti tó partján, és ott vannak ezek a halászok, köztük Péter, és azt mondja, hogy az ide a csónakodat, vagy menjünk beljebb, mert ha beljebb mennek a csónakon ugye a vízbe, akkor a tanítás sokkal jobban hallatszik. Ugye fizika, víz viszi a hangot. És akkor Jézus ott tanít, Péter nézi, Jézus hirdeti az Isten uralmát, és utána személyessé válik a történet, és azt mondja neki, hogy na, evezz a mélyre, és vesd ki a hálódat. És akkor egész éjjel fáradoztunk, nem fogtunk semmit. De a te szabadra megteszem. És amikor váratlanul hihetetlen mennyiségű halat fogtak, akkor ugye Péter nem ugrálni kezd, hogy hát ebből még szabadságra is el tudok menni valami jó kis távoli tengerparton a nagy hőségben, mert annyi pénz jött be, hogy ez tényleg klassz. Hanem avval reagál, hogy menj el Uram tőlem, mert bűnös ember vagyok. Mi történik, amikor megjelenik Jézus dicsősége és Jézus nagyszerűsége, jósága, igazsága és szépsége? Menj el Uram tőlem. Mert amikor megjelenik a Szent, az isteni dicsőség Jézusban, amikor meglátod az ő páratlan szépségét és igazságát, akkor nincs más, mint az, hogy menj el Uram, annyira tisztátalan vagyok. És a következő mondat, embereket fogsz halászni. Elhívás. Elhívás. Annyira szeretném ezt hangsúlyozni, ezt a belerendülést, az Isten iránti csodálatot, amivel együtt jár az önmagunk iránti szomorúság, megszomorodás, és néha az ijedelem, mert ez minden elhíváshoz hozzátartozik. És azért fontos ez, mert egy pillanatra néz rá, ha te kereszténynek mondod magad, néz rá arra, hogy milyen a te, hogyan tekintesz te arra, hogy Jézus elhívott. Nyilván nem lehet egészen világos kategóriákat tenni, de emlékeztek, miről beszélünk, mi a baj a hűséggel. Hogy azt gondolom, hogy az a probléma egyik oldala, hogy a sokak elhívása ma a keresztény gyülekezetben nem annyira Jézusnak ez a páratlan, dicsőséges, gyönyörű, szent jelenlétéből fakad, hanem sokkal inkább az ő saját hiányukból és szükségükből. És nyilván nem lehet teljesen szétválasztani, mert vihet engem az én hiányom és szükségem, párkapcsolat, betegség, egészség kérdése, bármiféle munkahelyi probléma, addikció, vagy ez csak üres az élet, vihet az én hiányom meg a szükségem Isten felé, viszi és jó is. De ha a szükségedben te maradsz a döntő, és ha nem más történik, mint valamilyen módon ebbe a szükségbe, tehát beengedted ezt a Jézust, mint erőt és megoldást, de talán úgy tekintesz rá, ezt valószínűleg így nem mondanád, hogy hát most ebben a vallásos világban ezt Jézusnak nevezzük, de akárminek is nevezhetnénk, a lényeg az, hogy az én szükségem oldódjon meg. Na most ezt próbáljuk meg akkor Jézussal. És ha ez ezen a ponton marad, és ennek van egy ilyen érzelmi oldala, meg van egy ilyen spirituális oldala is, ami úgy megérint, akkor érthető, mi a különbség e között a elhívás között, meg a között az elhívás között, amikor Jézusnak ez a hihetetlen dicsősége és hatalma megjelenik. És elvihet a szükség, hogy belépsz így Jézussal ebbe a kapcsolatba, és ez elvihet oda. És sokszor ez történik, és ez jó, hogy aztán utána egyre kevésbé az számít már, hogy az én szükségeimet hogyan tölti be, mert egyre jobban megismerem ezt a páratlan Istent. És egyre jobban betölti, egyre jobban megértem, hogy ki ő és milyen ő, és különben hogy fogja rendezni az életemet. De ha ez nem történik meg, akkor a kereszténységed nem más, mint a szükségeid körülvaló forgás. Mi a baj a hűséggel? A szükségeid körüli állandó forgás. Ez nem elhívás. Mert akkor Jézusnak nem a lénye, nem a szépsége, nem a dicsősége ragadott meg, és az, hogy eljött értem, és eljött hozzám a senki, ez csak a szükségem, csak a hiányom. És arra emlékezteti Péter apostol ezeket, hogy figyeljetek, emlékezzetek, hogy hogyan hívott el titeket Jézus, és mellé tesz még valamit. És ebben az elhívásban azt mondja, mindennel megajándékozott minket, ami az életre, az istenfélő életre való. És ennek a kulcsa pedig ez a különleges mondat, hogy isteni természet részesei lettünk. Isteni természet részesei lettünk. Ez egy korabeli nyelvezet, a korabeli pogányvilág használja ezt a kifejezést. A korabeli pogányvilág vágyik arra, hogy az elmúlást, a világnak a romlottságát, az elmúlást, a pusztulást és a halált legyőzze, és ez nem más, mint hogy valahogy az isteni természet részese legyen, és ezt a pogány gondolatot használja Pál, hogy az evangélium igazságáról beszéljen, amikor Jézus lejött az életedbe, leszállt ránk a Szentlélek, újjáteremtett bennünket, egyétett az Atyával, beköltözött az életünkbe Isten valósága. És így mondja, Krisztus elhívásában a Szentlélek újjáteremtő ereje által, ahogy egyek lettünk Krisztussal, a halálával és a feltámadásával, isteni természet részesei lettünk. Persze tudom, hogy a mi kérdésünk ma, a mai ember kérdése nem az, hogy én hogy lehetek isteni természet részesem, ez nekünk nem kérdés. Meg az se, hogy mi lesz az örök életem, ez se annyira kérdés, hanem a mai ember kérdése az, hogy hogyan valósíthatom meg önmagam, de hogyan lehetek igazán önmagam, hogyan lehetek igazán szabad, ez a mai ember kérdése. De nem tudom, elgondolkodtál-e már azon bármikor, hogy ebben is van valami isteni, nem? Ki az, aki önmagának a teljes ura egyedül, ha nem Isten? Ki az, aki önmagában teljesen szabad egyedül, ha nem Isten? És amikor azt akarom, hogy én teljesen szabad legyek, és én teljesen megvalósítsam önmagam, és én arról beszélünk, hogy mi a baj a hűséggel. És én bármikor bármit tehessek, és bármikor bármiből kiléphessek, akkor nem valami olyat szeretnénk magunknak, ami isteni ajándék, isteni attribútum, ami csak Istennek van? És nem válasz erre a nagy paradoxon. A nagy paradox. És amikor teljesen kiszolgáltatod magad annak a Jézusnak, aki megjelenik és elhív. És amikor teljesen lemondasz arról, hogy önmagadat megvalósítsd, ő benne teljesen visszakapod magad az Istennel való kapcsolatban. Isteni természet részesei lettünk. Emlékezzetek, mondja Pál. Emlékezzetek az elhívásotokra. Ha nem tudsz mire emlékezni, az se baj. Ismerd el, hogy nekem nincs mire emlékezni. Ha keresztény vagy, és csak a szükségeid körül forogtál, és rájött, hogy az egész Jézussal való kapcsolat csak én rólam szólt, akkor mondjad ki azt. Lehet, hogy meg kell térnem most már igazán. Oda kell fordulnom hozzá igazán. El kell fordulnom, hogy mindig a saját szükségeimről, meg a hiányaimról szóljon ez az egész. Emlékezzetek. Harmadszor, és akkor mi jön ebből? Hogyan lesz ebből hűség? Hogyan munkáljuk ki? Az első dolog egy nagyon erős elhívás, nagyon erős választ igényel. Azt mondja, éppen ezért teljes igyekezettel törekedjetek arra. Ez azt jelenti, éppen ezért a dicsőséges elhívás miatt, ami mindenre elégséges, hogy Istennek kedves életet éljetek, mindenre elégséges, hogy hűségesek maradjatok minden viszonyulásban. Ezért minden erővel munkáljátok ki. Törekedjetek azon, hogy ezt meg is tudjátok élni. Arra kapunk ebben felhívást, hogy az élet minden területét, és ez nyilván ez egy életprogram, ez nem megy azonnal, az élet minden területét fordítson Krisztushoz. Pénzügyeim, így csináltam eddig, rendben. Mit jelent ez, ha elkezdem Krisztushoz fordítani? Párkapcsolat kérdése? Mit jelent? folytathatnám. Munka? Mit jelent, ha odafordítom Krisztushoz? Pihenés? Szórakozás? Mit jelent, ha ezt odafordítom Krisztushoz? Az egész élet egy nagy megtérés, egy nagy odafordulás Krisztushoz, ahogy újra és újra rá kell nézni az életem különböző részé, oda kell fordítani hozzá. Ki kell munkálni, teljes erővel igyekezni, hogy ezt a hatalmas, dicsőséges elhívást megéljem. És ha te azt mondod ma, keresztényként, hogy és ez nekem túl nehéz, akkor én azt mondom, azért, mert már megfakult benned az elhívásnak a szépsége és az ereje. Mert ha ez az elhívás hatalmas és dicsőséges és betölt Jézus szeretete, akkor az nem lesz túl nehéz. És ha túl nehéz, akkor megfakult, vagy nem volt elhívás. De menjünk tovább. Végső értelemben értitek, hogy az, hogy kimunkálom-e, megmaradok-e a hűségben az élet különböző területein, végső értelemben hit kérdése lesz. Hiszem-e, hogy mindaz, amit Krisztusban kaptunk, elégséges ahhoz, hogy megmaradjak a neki kedves hűséges életben? Hitkérdés. A hűség hitkérdés. Miért? Mert úgy a magyar nyelvben, mint a görög nyelvben, az Új Szövetség nyelvén ez egy kifejezés, egy gyök. Régiek így mondták, légy hív, mint halálig. Légy hűséges, légy hív, légy hívő. Hitkérdés. És ezért emlékeztet Pál, hiszed ezt az elhívást? Amikor küzdesz ezekben a helyzetekben. De tovább megyek. Mire törekedjünk? Hét dolgot sorol fel. Azt mondja, hitetekben mutassatok igaz emberséget. A hit nem maradhat magában. Az igaz emberségben ismeretet, aztán önuralmat, áldozatosságot, kegyességet, testvéri szeretetet, minden ember iránti szeretetet. Nem fogom mind végig mondani, pedig leírtam. Megkönyörülök rajtatok. Önuralmat gyakorlok, de azért appellálok a ti álhatatosságotokra. Tehát, két dolog. Egyik a listáról általában, a másik pedig az önuralomról és az álhatatosságról. A listáról általában nagyon fontos látni, hogy a hittel kezdődik, és a szeretettel, ez a görög agapé szeretet, ezzel a szeretet szóval végződik. Ilyen erény listák voltak a korabeli pogány világban is. De éppen attól lesz bármilyen lista keresztény, hogy a hittel kezdődik, abból indul, és csak úgy lehetséges, hogy ebből az elhívásból, az ebben való hitből fakad, és oda jut ki, oda mutat, hogy a másokért és az Isten iránt való szeretethez érkezik. Ez a koronája. Ha a fának a gyökere a hit, akkor a gyümölcsök koronája a szeretet. A kettő között történik. Miért? Mert bármilyen erény, amit kimunkálsz magadban, azt mondod, hogy neked már van önuralmad, mert már lemondtál erről, vagy arról, a szerről, vagy valamit megálltál, ha nem a hitből fakad, és ha nem a szeretetbe végződik, akkor rólad szól. És lehet, hogy van önuralmad, és nagyot haladtál előre az életben, csak megjelent mellé a büszkeség. Mert nekem már van önuralmam. És megjelent mellé a mások lenézése, mert neki meg még nincs önuralma. És így bármelyiket berakhatnánk, érted? Ha nem a hitből indul, Krisztus elhívásából elhívott, az ővé vagyok, hiszem, megadott mindent, ha nem az isteni szeretetre mutat, akkor jobb, ha elfelejtitek az erénylistát. Ez az egyik. A másik megjegyzés a kulcs. Amikor ezt mondja, az ismeretben mutassatok önuralmat, és az önuralomban az álhatatos, és az önuralomban álhatatosságot. Miért? Az az érzésem, mi a baj a hűséggel? Az az érzésem, hogy valami ezen a ponton dől el, vagy csúszott el. Mert az önuralom és az álhatatosság két olyan Krisztus elhívásából fakadó jellemvonás, erény, ha tetszik, ami maximálisan szembe megy avval a kultúrával, ami mindannyiunkat formál, amit az anyatejjel szívunk magunkba, a mai világ. És ezért itt látom a meggyengülésünk és az összetörtség, a megtörtség okát. Mert hűségesnek maradni a házassághoz, a házastárshoz, a baráthoz, a gyülekezethez,
Istenhez. Hűségesnek maradni nem lehet önuralom és áldatosság nélkül. Gondold végig. Az önuralom azt jelenti, hogy Krisztusra nézve az ő jelenlétének erejéből fékezem azokat a vágyaim és kívánságaim, amelyeket kapcsolatokat felborítanak. Ez az önuralom. És ez azért hihetetlenül nehéz, mert minden arra mutat, hogy azonnal tedd meg. Azonnal éld ki. Éljed meg, amire szükséged van. Ha szerelem, jogod van megélni a szerelmet. Mi írhatja ezt felül? Milyen kötelék? Milyen hűség? Ha romantika, jogod van megélni a romantikát? Keresztény ember, ha te úgy érzed, hogy elfáradtál, és ki kell magadat ütni, jelentsen ez bármit is. Ó, hát nekem jogom van magam kiütni, hát én csak megengedett magamnak. Ha nagyon sok pénz kell valamire, hogy valami nagy élményt szerezzek meg, akkor azt kell megszereznem. És ezek a dolgok közben alássák és ledarálják a kapcsolatokat. Önuralom nélkül nincs hűség. Nem véletlen, hogy 10 parancsolat utolsó parancsolata, ne kívánt önuralom. Ne kívánt másnak a feleségét, a férjét, csedasztok, nem mondja, a vagyonát, nyaralását, az egészségét, az eszét, és így tovább. Ne kívánt. Az önuralom azért kulcs, mert nincs olyan kapcsolat, hogy ne kívánjak meg valami mást. Nincs olyan. De hogy Krisztusban gyakorolom-e az önuralmat, vagy nem, azon múlik, hogy lesz-e hűség, vagy nem. És úgy tűnik, hogy mintha lenne valami bennünk mélyen megbívó bénultság, hogy nem tudunk nemet mondani a saját szívünk követeléseinek. Mondjátok, ha nem így van. A házassági válság tünet. Valami mélyebben van. És ez a mélyebb, ez az, hogy nekem mindig jár. Akkor tudom betölteni az életem, ha a saját vágyaimnak mindig teret adok. És a másik szó az ennek a másik oldala, álhatatosság. Ugyanennek az erőtlenségnek, ugyanaz az erőtlenség jelenik meg, ahol álhatatlanok vagyunk. Mintha nem bírnánk elhordozni a nehézséget, a kényelmetlenséget, a vágyaink nem teljesülését. Mintha nem bírnánk elhordozni ma már semmilyen küzdelmet. Az áldatosság pedig azt jelenti, hogy Krisztusra nézve és az ő ígéreteire nézve, az örök élet és az örök ítélet valóságára nézve, nem adom fel. Mert ahogy Pál apostol mondja egy másik helyen, ennek a jelen való világnak a küzdelmei, a szenvedései, a nehézségei semmik ahhoz az örökké való dicsőséghez képest, ami vár ránk. Ez a keresztény reménység. És azt gondolom, hogy azt találtam itt, hogy a régiek bölcsek voltak, és ezt pontosan tudták, mert nézzétek meg, hogy mit fogadunk meg a házassági esküben. Vele megelégszem. Ez semmi más, mint önuralom. Vele megelégszem. Mert van 3 milliárd másik férfi vagy nő még a Földön, vagy már több, de én vele megelégszem. De hogy lehetek olyan bolond, hogy megelégedjek egyel, amikor van 3 milliárd másikért? Vele megelégszem. Ez csak önuralom. És hogy sem egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan voltában, hitetlenül, hűtlenül el nem hagyom. Mi ez, hanem az álhatatosság? Hogy valahogy kibírom. És hogyha házasságokra nézek, azt látom, hogy lehet, hogy csak ki kellett volna bírniuk egy pár évet. Lehet, hogy egy pár évtizedet. De nem bírták ki. Mi a baj a hűséggel? Az, hogy nincs helye az álhatatosságnak, és nincs helye az önuralomnak a mai keresztény tanítvány életében. És azért nincs helye, mert az egész kultúra, amiben élünk, minden erejével és hatalmával ezt darálja le bennünk. Befejezésül nem beszéltem mind a hét dologról, de talán ez a kettő itt most a legfontosabb. Azzal buzdít Péter apostol, ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Urunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek, gyümölcstelenek. Akiben pedig ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó és elfeledkezett arról, hogy régi bűneiből megtisztult. Azt hiszem, hogy igen, szofisztikált és túlbonyolított világunkban fontos meghallanunk az evangéliumnak ezt az egyszerűségét. Ez teljesen egyszerű és nyilvánvaló. Azt mondja Péter apostol, vagy megéljük Krisztus dicsőséges elhívásából fakadóan mindezt, ami nem jelenti azt, hogy nem bukunk el, hogy nem vétkezünk, hogy nem állunk el, tehát ez nem azt jelenti, hogy nincs kegyelem, nem küszködünk, de vagy megéljük mindezt, erre hív, erre emlékeztet, és ez egy termékeny, ez egy gyümölcsöző élet Krisztusban, vagy pedig miközben baromi jó érveink vannak, hogy miért léptünk ki a hűségből, nagyon jól tudjuk igazolni magunkat, hogy ez miért nem olyan, a hit, az emberség, az ismeret, az önöm, stb. Hiányában vakok vagyunk, és terméketlenek vagyunk, és gyümölcstelenek vagyunk Isten előtt. És tudjátok, a mai keresztény annyira, mert hogy mi a baj a hűséggel, annyira lazán veszi ezt a dolgot, hogy azt mondja magába, hát, ha gyümölcstelen vagyok, akkor gyümölcstelen vagyok, nem? Vagy Jézus szeret. Csak tudjátok, hogy ez a kép, hogy gyümölcstelen, meg terméketlen, fa, meg szőlő, ez mit jelent a Bibliában, amikor az Isten népéről úgy beszél újra és újra, Ószövetség, Új Szövetség, Jézus, mint a gyümölcsről, ami nem terem gyümölcsöt. Az összes ilyen kép arról végződik, hogy Isten hűséges, Isten kivár, Isten türelmes, Isten eljön, megnézi az ő gyümölcsös fáját, megnézi az ő szőlőjét, várja a gyümölcsöt, de az nem hoz gyümölcsöt. Akkor egy ponton kivágja, és elégeti. Mi a baj a hűséggel? Mert nem vesztük komolyan, hogy az evangélium tulajdonképpen egyszerű. És hogy Jézus arra hív, hogy lássuk a dicsőségét, lássuk a szeretetét, lássuk a nagyságát abban, ahogy ő önuralmat gyakorolt, lemondott az életéről, lemondott a jogairól, lemondott az egészségéről, lemondott a fiatalságáról, lemondott mindenről, oda ment a keresztre, odaadta Isten őt, oda ment ő a halálba azért, hogy a feltámadásával gyümölcsöt, életet szerezzen nekünk. Így ezért, ahogy most az Isten az igehirdetés után, így ez a válaszadásra sor kerül, így három módon hívlak benneteket. Kettő jelképes cselekedet, a harmadik az imaszolgálat. Az imaszolgálat arról szól, hogy valamilyen kérésünket kimondjuk, megfogalmazzuk, és Istennek a szabadító, gyógyító imádságát imádkozzák, értünk, közvetítik felénk. Ha valakit így érint, és ha lesz, mert egy pár van csak ma, ha valakit így érint, menjenek ki nyugodtan házastársként. Nem kell mondani semmit, csak kérni egy áldást. De bármi másért lehet imádságot kérni. Jakab apostol azt mondja, hogy ha valaki szenved közületek, hívja magához a gyülekezet véneit, imádkozzanak érte, kenjék meg olajjal, és meghallgatja Isten az imát. A két szimbolikus cselekedet, az első a kő, meg a kereszt. Amikor oda megyünk és megfogunk egy követ, a kő az jelképezi a kemény szívűségünket, jelképezi a bűnt, és oda visszük a kereszthez és letesszük, akkor ezzel elismerjük, hogy Jézus minden bűnünk büntetését magára vette a kereszten, és ezért kérsz nekünk megbocsátani. Ezért ha Isten arra hív, és többeket arra hív, hogy tartsatok mély bűnbánatot, akkor ezzel a mozdulattal is kifejezheted ezt a bűnbánatot. A harmadik a gyertya, Jézus azt mondja, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben. A nagy gyertyát meg fogjuk gyújtani, és ha odamész, és egy kisebb gyertyát meggyújtasz, ebből kifejezel valamit, ami a reménységre mutat. Egy odaszánást, egy reménységet Jézus világosságába hozod. Ezt a dolgot eléteszed, és várod, hogy ezt. Lehet például az, hogy és ha majd elvégzi az ő mély, megtérésre hívő munkáját bennem, akkor eléteszem azt a reménységem, azt a vágyam, hogy mondjuk, adjon nekem egy párt, vagy gyógyítson meg, vagy bármilyen. Nem arról van szó, hogy erről ne legyen szó, hanem arról, hogy ez ne legyen az első. Úgyhogy, ahogy most dicsőítésben tovább lépünk, így alapvetően imádságban legyetek, Jézus felé fordulva, és éljetek-e három lehetőséggel. Amen.
Úr Jézus, megvalljuk azt, hogy Te olyan Isten vagy, akinél hűség van, akinél megújulás van, akihez lehet újra és újra menni. És áthatunk Téged, valóban áthatunk, és van ezer egy okunk erre. És Úr Jézus, úgy imádkozunk most hozzád, mint akik olyan sokszor tényleg elbukunk a hűségben. Nem tudunk azok lenni. De megvalljuk azt, hogy Te ennek az Istene vagy. És megvalljuk azt, hogyha mi sokszor nem is érezzük azt, hogy jelen vagy, Te ott vagy. És Urunk, most úgy akarunk imádkozni hozzád, mint az apostolok, amikor Te felmentél a mennybe, és ők ott maradtak, és nem tudták, hogy hány nap fog jönni így, csak azt érezték, hogy egyedül vannak. És imádkoztak újra és újra, összegyűltek közösségként. És mi most közösségként szeretnénk ugyanígy imádkozni, kérni a Te szent lelkedet, hogy jöjjön el, töltsd ki ránk, hogy találkozhassunk vele, tapasztalhassuk meg. És hogy az apostolok is megkapták 10 nappal később, mi is úgy imádkozunk, hogy tudjuk, hogy Te elküldted a pártfogót, a vigasztalót, aki közben jár értünk. Közben jár akkor, amikor elbukunk, amikor nem tudunk hűségesek lenni. Amikor azt érezzük, hogy fel se tudunk állni. Tudjuk, Úristen, hogy a megújulás Istene vagy. Elküldted a fiadat. Hálásak vagyunk ezért. Szeretnénk ezzel élni. Szeretnénk ebbe betöltekezni. Szeretnénk gyönyörködni benne, megismerni, hogy ki ő valójában. Szeretnénk elindulni így haza. És Urunk, így imádkozunk mindazért, ami minket körbe fog venni. Imádkozunk azokért a családtagokért, akik ezt egészen másképpen gondolják. Imádkozunk azokért a munkai körülményekért, ahol ezt nem tudjuk megélni. És ahol egészen másba hív minket az egész világ. És imádkozunk azokért is, akik azt tapasztalják, hogy nem tudnak hűek lenni. Mert betegség visszatartja őket, vagy gyászban vannak. Vagy egyszerűen olyan mély sebük van. Akár itt, ebben a közösségben, akár máshol. A Te fiadért kérjük ezt, aki így tanított minket imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.